naturali più che a lui. Avevamos energia in quello che aveva tutto, avevamos energia e anche a tali tali, ma è quello che aveva, e dire, con quello che aveva energia sanitasi, sintre, olokitia, che lo trasformaia. Mi è, per esempio, ugye, tudjuk a pontövé alapján, hogy feszültséget megemeljük, áram csökken, ugyan azt a teljesítményt tudjuk elküldeni. Könnyebbé szállítani, mert ugye az áram növekedne, akkor marha vastag vezetékekre lenne szükség, hát nem volna olyan oszlop, ami elvinne. Ezért föltranformáljuk, sokkal kisebb keresztmetszeten el tudjuk küldeni a villamos energiát. A szállítási szintek 120 kV, 220 kV, 400 és 750.
120, 200,
20, 400 és 750. Ugye vannak az alacsonyabb szintek is, de ugye nem említünk, mert ezek főleg a prálitát, nagyobb távolságokra. A 400 és a 750 az a kooperációs hálózat, tehát azok már kimennek az országból, vagy bejönnek, hát teljesen mindegy. Ugye, akkor annó a kételekben lerajzoltuk, hogy hogy vannak ezek a szintek. Van a országos alaphálózat, erre dolgoznak rá az erőművek, a főerőművek. Miért? A főerőműveknek a feladata a villamos energia előállítása. Vannak segéderőművek, amelyek a főelosztóra dolgoznak, nem az alaphálózatra. Ezek a hőerőművek, mert ő maguk állítanak elő villamos energiát, ezek egy szinten alattal táplálják meg. Ez mind-mind össze van. Kötve végül szállítási szint, végül a legalján a fogyasztói szint van. A fogyasztói szint előtt van az elosztói szint 10 és 20 kilovoltos. A fogyasztói szint, ugye milyen gond, 0,4 kilovoltos.
10 kilovolt és?
20 kilovolt. Most ugye az új szabály szerint mindenhol tizet akarnak csinálni, csak ez költséges átállás, de meg fogják valósítani. Régen volt még 65 meg 35 kilovoltos rendszer, és ma már kitörülték a lésztámból. Tehát ez volt az előállítás, szállítás. Ugye a következő kérdés ugye az volt, hogy a villamos áramról a kereskedés, gazdálkodás, az kereskedés. Kérem szépen, ugyanúgy, mint bármely árut, a villamos áramot is adjuk, veszünk. Ugyanígy a brokerházatnál mindennapi árfolyama van, azt szerint adjuk, veszünk. Nyilvánvaló, most már lehetőségünk van arra, hogy ezzel tudjunk gazdálkodni, ezért a villamos energiában, mint bármely készárú gyártásánál gazdálkozni kell. Ezért van napi fogyasztás, heti fogyasztás, havi és éves. Ez diagramokban van ábrázolva, ahol majd a tetőponti teleszkóp egyszer bejutnak, láthatják, hogy minden nap mindig tudják, hogy körülbelül hozzávetőlegesen milyen villamos energiáról szükséges. Azért szükséges, mert éjszaka ugye nem kell annyira szólni, csak az éjszakai üzemeknek, meg minimális. Aztán reggel 6 órakor kezdenek az üzemek, egyéb a irodák 8 órakor, tehát reggel 6 óra, 10 óráig, fokozatosan növekszik. Aztán megáll, tartja a szintet. Elér egy délutáni időszak 2 és 4 között, akkor rohamosan visszaesik, majd 6-tól 8-ig megint mondom, mindenki föltolja a televíziót. Ugye ez egy napi program. De ugye más télen a villamos energiafogyasztás, más nyáron. Pláne most, hogy azt a magasok légkondit betermelték, tehát ugye plusz 30-50, akkor dübörögnek a légkondik, megszalad a fogyasztás. Most ugye ezt előre megtervezik, tudják, és ezt szerint állítják be. Ha marad villamos energián tartalékba, akkor abban tudunk gazdálkodni, el tudjuk adni. Ha nincs, és kevés van, nem tudunk előhúzni a tarsolyból, akkor vásárolnunk el egy telefon, és ezt már is megoldják. A villamos energia szétosztás meg a kereskedelmi központja Prágában van. Ez valamikor a KGST országosnak volt a központi felelosztója. Most ugye, hogy uniós meg minden, mivel ez egy két állomás, ezért a nyugattal is álltak kapcsolatban, tehát most már nincs ilyen, tehát ők végzik továbbra is ezt az energia gazdálkodást, pontosabban minden ország kérésére. Ugye, hogy történik ez, ezt meséltem, mindig van tartalék gép, ami nincs leterhelve, de pörög. Tehát a turbina hajtja. Föl van gerjesztve, csak arra vár, hogy azt a villamos energiát vagy bevetjük a saját hálózatunkra, vagy éppen el tudjuk adni. Most ugye minden ország be van jelentkezve ebbe az elosztóba, és mondja, hogy nekem van 200 megawatt pluszom. Kérnek az osztrákok, akkor gyorsan átkapcsolják a hálózatra, rászinkronizálják az osztrákok, azt már dübörög is tolja nekik a villamos energiát. Ez egy hosszas játék azért, ma már ugye számítógépeket megoldják, de ugye mindig egy gépet tesznek rá, a két hálózatot lehetetlen lenne összeszinkronizálni. Igen? Na kérem, elszolgálnak a úgynevezett kooperációs hálózatok, amelyek kifelé mennek 400 kilovolt, egyedül az oroszokhoz megy 750, mert az marha messziről jön, az Ural lábától több mint 2000, majdnem 4000 kilométer, mert ugye Moszkva 2000-re, onnan még ugyanannyira az Ural lába Volgától jön, tehát ugye biztos, hogy Hall, Albert és a Limitai távvezeték. Na kérem szépen, ennyit erről, következő lépcsőnk, ismertesse a mozgási, nyugalmi és önindukció fogalmát. Térjen ki az indukált feszültség nagyságát befolyásoló tényezőkre. Mit? 11C. Azt mondja, mi is az az indukció? Ha egy mágneses térbe villamos vezetéket mozgatunk, vagy akkor abba villamos energia, pontosabban a feszültség indukálódik. Ugye mitől függhet ez a villamos energia, vagy a feszültség nagysága? Attól függhet, hogy milyen sebesen mozgatjuk, mekkora mágneses tér előtt fél hosszú vezeték. Ugye tudjuk, hogy U feszültség egyenlő B-szer L-szer V. Ugye V a mozgási sebességgel a vezeték hossza, a B pedig a mágneses fluxus tér előtt. Megyünk tovább, itt mozog. Tudunk olyat is csinálni, ahol nyugalmi az indukció, tehát nem mozog semmi, hanem valamilyen módon változtatjuk a mágneses terünket. Áll a vezető egy helyben, van egy mágneses terünk,
I, van egy olyan B-szerenszer I, nem?
Az előre van hatá.
Nem,
a tekedbe,
I áram nincs nekünk kink. Mert ugye azt kérdezi a feszültség nagysága. U egyenlő B-szerenszer V.
És mi ez a mágneses fluxus
végig? Egységi felületen áthaladó mágneses erővonal számban. De van egy olyan, hogy miből lesz a... Kezdjük akkor az elejétől. Miből lesz a mágneses jég? Az I-ből. Az I magában nem okoz semmit, valami vezetőn át kell haladni, ezért a vezetőnek a hosszát, de mi azt írjuk, hogy menet száma. I-terem, ez nem más, mint a teta, a gerjesztés. Ettől lett már mágneses erővonalai, millió sok, tehát van B. Azt mondja a pi, a fluxus, ami ugye az erővonalakat nekem valamin át kell menni, egy vasmagon. Tehát nyilvánvaló ez az A a keresztmetszete, vagy egy nyíláson kimegy bárhol. Ugye itt áthaladó erővonalak száma, ez a fluxus. Ugye csak kérdezték, mi a fluxus. Mert van ilyen, hogy fluxus volt, mondtuk a fluxus. Egyenáron gépnél, mert ott a vasmag mérete határozza meg az erővonal számát, nem tudok, csak B-vel. Mert a B valójában a szabad beelengedett mágneses erővonal. Igen? Viszont a mozgási indukciónál mozognom kell, van egy vezető, itt van egy mágneses terem, és a vezetőt mozgatom jobbra balra, amikor elmeszti. Ha vele együtt mozog, nincs villamos energia, meszteni kell. Tehát volna ilyen sok-sok spárgám, a spárgák mindaddig ott vannak, hogy egyenes kés nem tudnék. Ha együtt húzom a spárgák, ha nem várom el a spagorcát, nem történik változás. Mindig? Ugyanígy van az elővonalnál is. Elővonalak állnak sorjában, ha elmettem a vezetékkel, abban a pillanatban a vezetékkel feszültség indukálódik. Az indukált feszültség mozgási indukciónál azt mondja U egyenlő V-szer elszer mi? Ugye az el a vezeték hozta, hát itt azt mondtam, hogy a N-nel helyettesítettem, mert ugye a menetszám, ha fő van tekercselve, ugyanaz fogja adni. Mert ide írom, hogy 2000 méteres vezeték, hát képzeljük el, mekkora mágneses szeretném létrehozni, hogy a 2000 méteres vezeték mozogjon teljes hosszal. Mert ha csak ezzel mozog, akkor az a vezeték hozta. Ez az elővonalak, ez a vezeték hozta, ez pedig a mozgási sebesség, V-fizikával tudjuk. Ez a mozgási indukció. Van a nyugalmi indukció. Ugye a kérem, nem történik különösebb, csak változás történik. Mi fog változni? Minden áll, tehát nem mozog. Viszont van egy vezető, van egy mágnesekterem, ami állandóan változik. Változni kell, mert hogyha mozgatnám, akkor már mozgási indukció. Mit csinálok? A mágneses teremet változtatom. Például transformátor elvnél sinusz görbe alapján másodpercenként változik, nullától maximum nulláig ellentétes irányba. Tehát ugyanígy változik az áramom, ezáltal változik a mágneses terem, és akkor létre az összindukció. Tehát azt mondjuk, hogy a nyugalmira felírhatnánk azt, hogy az U indukció egyenlő mi lett? Delta I per delta T. Ugyanezt írhatjuk az önindukcióra is, mert az önindukció is egy nyugalmi indukció, mert változás jön létre.
Delta I.
Delta I per delta
T. Bocsánat.
Elnézést kérek. Delta I per delta T.
Mondani azt mondom, de nem azt írom. Tehát most ugye jön az önindukció mert kérdés. Az önindukciónál is valójában nyugalmi indukció van, mert ugye egy tekercsen, ha van egy tekercsen, erre ráteszek egy telepet, ráteszek egy kapcsolót, és ezt a kapcsolót elkezdem kapcsolgatni, ebbe nyugalmi indukció van. De mivel önmagába csinálja, ezért önindukció. Ugye beszéltünk még a transformátornál, hogy van a transformátornak egy olyan állapot, a nyugalmi indukció, amikor a másik tekercs szabadon áll, és csak az egyik tekercsre kapcsolódik. Akkor nyugalmi indukció van, mert megjelenik a feszültség a szekunder tekercsen, de nincs másfajta, csak nyugalmi, mert létrejött a feszültség. Viszont ha a másik tekercsen rákapcsolok egy fogyasztót, abba is folyik áram, akkor már kölcsönös indukció van, mert ugye úgy kértük le, hogy kölcsönös indukció elvén működik a trafó. Ez érthető? Tehát visszahat a másik tekercsre. Itt ez önindukció, mert ha ezt én kapcsolgatom, egyszer folyik áram. Ugye ezt tudom ábrázolni, hogy bekapcsoltam, folyt egy áram. Aztán kikapcsolom, leesik. Megint bekapcsolom, és ez ugye az I változás egységi, mert ez a két tenger, ez az I, hoz létre ebben nekem feszültséget. Az önindukciónál ugye az van, hogy ő ellentétes értelme az ő létrehoz előről, ugye tudjuk rendbácsi törvénye. Mit csinál az ő létrehoz előről? Akkor az ő gátolni indeszik, így igaz. Na kérem szépen. Tehát mindenhol, ugye ha alaphelyzetben végignézzük, azért valami miatt a mágneses tér jelen van. Itt is az áram jelen van, a mágneses teret itt is áramány, tehát valahol az áram befolyásoló tényező az indukciónál. Aztán van a vezetéken hozta, ami részt vett ebbe a műveletbe, meg a mozgás. Ez érthető. Itt viszont a mozgást az idő határozza meg, nyilvánvaló, tehát az áramváltozás egység mind arra. Stimmel? Kérdés? Nagyszerű. Tovább fogok munkat. D-kéntel ismertesse a korkoházati technológiát, korkoházati gyártmányok jelentőségét a villamosiparban. Ugye tudjuk azt, hogy különböző olvadáspontú fémeket, tehát nagy különbségű olvadásfémeket nem lehet ötvözni. Miért? Mert például akarunk egy redet, meg akarunk egy volframot összönni, ahol már rég elgőzőgött a volframot, csak siklandozza a hő. Ezért ezeket a fémeket, és a fémeket nem fémekkel, egy különleges technológiával forkoházati úton egyesítjük. Mit csinálunk? A fémeket, vagy a nem fémeket megtaláljuk, porrá öröljük, a púder hozzá képest túró, utána lesz valami adalékanyaggal, hogy összekeverjük, hőzgözünk vele, és marha nagy nyomással összenyomjuk. Ugye azt kell tudni, hogy ez egy nagyon precíz munkadarabot fog készíteni, mert a forma az pont méretre készült. De egyetlen egy gáz van, hogy a munkadarab felületének növekedésével növelni kell az erőt. Nagyon nagy erő kell hozzá. Ezért különösen nagy alkatrészeket nem csinálnak, csak kis alkatrészeket. Tehát egy nagyon jó dolog, hogy fémeket nem fémekkel, és különböző orvadáspontú fémeket is tudunk egymással ötvözni. Mondjanak nekem egy villamosiparban alkalmazott berendezést, amit itt csinálnak forgalmazottan. Az összes érintkezőket. Mert ugye az érintkezőknek az a lényege nagy hőbírja. Tehát már volkámot kell ézzel ötvözni. Titán kell ézzel ötvözni. Tehát szal lenne. Mit csinálnak? Összetalálják, csinálnak vele egy jó érintkezőt. Nem az egész érintkező fogácsákat csinálnak, amelyek részt vesznek a kapcsolásba, ahol keletkezik valójában a villamos íz. A mágnesességben részvevő transformátor vasmagokat, amelyek olyan helyre kerülnek, azokat is csinálják. Azt mondjuk, hogy a transformátor vasmagot lemezelni kell. Igen. Összedarálják a vasanyagot, és kerámiával összekeverik, összesajtolják. Azért is hívják porvasmag. Nem azért, mert porból van, hanem porpohászatokban gyártották, de a legkisebb elemeire bontották, és porból készül ez a vasmag. Között a szigetelő van, kerámia. Stimmel? Nagy mágnesek, műszerek mágnesei ugyanilyen úton készülnek, mert ott is ugye tudjuk, hogy a titán, vanádium, meg ezek nagyon jól mágnesezhetők, nyilvánvaló vassal összekekkel megint gázba. Tehát akkor fogják, és ezeket ugyanilyen speciális úton készítik, így gyártják a kemény mágnesokat. Tehát azért kérdezte a kérdés, hogy villamosiparban érintkező anyagok, mágnesek és vasmagok készítésében. Na kérem szépen, megyünk a 12-esre. Villamos vezetékek térjen ki jelölésükre, villamos jellemzőjükre, méretezés kapcsolatban. Jelölésükre nem térni, megkapták a táblázatot, kell tudni, mit jelent az, H. A vezeték az első betű H.
Harmonizált
vagy szabványos vezeték, világos. Utána vannak számos 01, 03, 05, 07.
Azt, hogy mit bír a...
Hanem a szigetelés a milyen feszültséggel ellenőrizték le. Ugye eddig nem volt, mert ugye a szabvány szerint nálunk 1 kV-os feszültséggel, most már várjuk. Most ezt miért csinálták? Mert ami selejtetett nem fel, meg egy kilóban eladják 300. Tehát nem megy zsuvába, hanem fel tudják osztani.
Lehet még kérni ilyen táblázatot?
Lehet. Mindent lehet.
Kapni?
Azt is lehet. Eddig felszínált a fénylásokat ott van az falon, talán van is, majd megnézem. Hát ez csak nem úgy megtanulják, mert képtelenség, mert ugye a kábelekről is van egy ilyen táblázat, én se tanulom meg. Borzasztó nehéz megtanulni, ugye, mint mondottam, mert nem a magyar értelemnek megfelelően. A vezeték színezés sem, az anyagok sem, a gumi D, a V, a PVC, miért lett V, de teljesen mindegy, unió szabvány, ezt kell megtanulnunk, hozzászokni. Ezért még mindig a kereskedelemben is, a raktározásban is megjelentek az új jelzések, mert elmennek a kereskedelembe, meglátják már új felirat van rajta, de a táblán az van írva, hogy műanyag töblővezeték háromszor más felesség. Na, oda föl van írva harmonizált 0-3-as, többi PVC V1, V2, mert ugye mind a két szigetelés a PVC, és rajta van az érkeresztmetszetem, hogy ugyanúgy ráírják. Sőt, mi több jelölik, hogy van benne zöldsárga is, mert ez az újabb, mert az ember háromeres lesz, nyilvánvaló számít arra. Ha öteres lesz, megint számít, hogy van benne kék, meg tehát ezt nem is értem, de mindegy. Most ez analfabétáknak készült ez a szabvány, többet kell tanulni. Na kérem szépen, méretezésük alapelvei. Ugye nyilvánvaló, villamos áramot szállítunk a vezetékeken, megtáplálunk valamilyen berendezést annak, áramszükségletét el kell rajta szállítani. Anélkül, hogy az a melegvetés károsodna. A károsodásba beletartozik a melegedés, eléghet meg bár egyéb. Sőt, mi több a készülékhez zárom miatt, bizonyos távolság után csökken a feszültségem, úgy hívjuk, hogy feszültséges is rajta. Ez is meg van határozva, hogy mekkora feszültséges esés lehet, ezért ugye úgy tanultuk, hogy 3 és 5% között lehet, ha általában 4%-ra vesszük a feszültségesés értékét, vagy 5%-ra, akkor nem kell különösebben foglalkozni, mert eleget tudunk tenni annak a kitépnek, hogy miért tesszük melegedésre is. Melegedést azért nehéz, mert meg kell hozzá tanulni a bizonyos keresztmetszettekhez tartozó áramsűrűséget, ez táblázatban. Hát egy ilyen több oldalas áramsűrűséget feverni a fejbe azért nem egy kis feladat, kisebb gondja is nagyobb a villanyszerelőnek. Ezért ugye úgy megy láttam, ha 5% vagy 3%-ra veszem, 3-4%-ra, akkor eleget teszek a melegedésnek is. Tehát nyilvánvaló, vannak olyan vezetékeink, amelyeknél 1% lehet csak a feszültséges, és ilyen például a méretlen fővezeték, ami a hálózattól a fogyasztás mérünk, hogy csak 1% lehet, ezt az elmű, az energiaszolgáltató követeli, teli meg. De ő megadja mindig a méreteket, nincs vele gond, hogy azt számolhatjuk. Általában hogyan lehet kiszámolni? Például van egy hálózatom, mostani dolgozatban is van egy ilyen példa, ott úgy kezdve, hogy egy tűzhely van, aztán van ilyen lap, meg olyan lap, ki kellett előbb az áramot számolni, 15 méterre el kellett vinni. Hogyan számolnák ki?
Na!
Most aztán...
Ja, most van végig.
Van
egy képletem. Van
egy képletem. Egy
képletem. Ne képletben! Én azt szeretném logikusan tanulnák meg. Mert a képletet beverni a fejbe, lehet 10 darab és összekeveri. Logikusan.
Vezetékhoz mindenképp kell.
Vezetékhoz. Mennyi vezetékhoz kell?
Szorozok kettővel.
Miért kell kettővel?
Oda-vissza.
Világos. Tehát,
keresztmetszet?
Mert ugye kell a keresztmetszet, de hát keresztmetszetet kell számolnom, mert fogom tudni az álmot. Tehát akkor mit kell tudni?
A résznek
a fajlagos ellenállása. Mennyi?
0,075 mm/m.
Na, mondom.
Táblázatban.
Ez is megvan, tehát megvan a hossz, megvan a fajlagos ellenállás, mi a túró kell még? Hát kell tudnom, hogy mekkora a feszültségesésem. Ha 3% mennyi a feszültségesésem? 230 volt mellett. Mindenképp 9-10 volt. Kell keresnem egy olyan ellenállást a 6,9 volthoz, ami azt az áramot eredményeztek, világos? Mert az ohm-törvényből ki tudjuk számolni, hogy tudom a feszültség, mennyi veszett el, 6,9. Tudom, hogy azon 15 amper fog folyni, akkor ki tudom számolni a vezeték ellenállását. Hooper? Hitler. Hát az elvet keresem. Ha megtudtam az elvet, akkor tudom már milyen legyen a vezeték ellenállásom. Akkor R egyenlő, rószor két elfel A, az A, kitettem a sor elejére, A egyenlő, rószor két elfel el, és megvan a végeredmény. Nem világos, még látom, nem csodálja a fejét.
De hát csak itt a jelöket az intuzik, elmondtam, hogy igen.
Tehát azt ne felejtsék el, mert nagyon sokan a gyerekek is abban hibáznak, na, számolom, megvan adva a 230 volt. Faligó, megetetjük a 230 voltot vele. Azt kijön olyan, hogy 0,091%-os, vagyis itt egy keresztmetszeti úgy, mert azt el kell vinni, hogy 30 amper. Az megeti el is ég. Érthető? Tehát mindig a feszültséges és ezt számolunk. Ez egy parasztos logika, azért próbálom elmondani. Mert a képletet is el tudom mondani önnek, csak akkor ott már össze is kavarja. Tehát ahhoz a feszültséges és az ohm-törvényben hozzászámolok egy ellenállást, az ellenállást meg behelyettesítem, ellenjelvő rosszul el fel, két el fel áll képletbe, és akkor már is onnan mehet a téma. Világos? Na, kérem szépen. Megyünk a B-tételre, rajzolja le, és magyarázza meg ellenállás mérés Winston Hiddal. És a tétel másikra ismertes a szinkromatról kövítárás és üres járás mérése. Winston Hidd. Mire alkalmazunk? ismeretlen ellenállás meghatározására. Van egy híd áram körül, amelyben van három darab ellenállás, kettő fix, egy állítható. A negyedik ellenállás meg, ami ismeretlenül. A híd a két pontján meg van táplálva a szükséggel, és vannak benne egy galvanó léte. Ki tudja lerajzolni nekem? Ezt már kéne tudom. Na, jöjjön, tolja ide föl nekem a táblára. Bocsánat, most már ugráltatni fogom önöket. Jó van. Nem én mondtam. Nem én mondtam.
Jó lesz, majd biztos jó lesz.
Tehát az valamon érnek.
Na most akkor még mindig nem tudom, hogy melyik a állítható, melyik az ismeretlen, azt azért rögtönek. Nézem, elfordítom a hátam a
tüdőből,
valahogy a 2 millió nyerünk, vagy nem nyerünk. Átmegy a kettesre, vagy nem nyerünk.
Jó lehet, de ha nem mondtad, az egy sima fesz.
Nagyon
jó.
Nagyon nyomorít. Hát elég. Na nézzük meg, hogy működik. Én nem olyan könnyű tőlem meglételni. Na nézzük meg, hogy... Nem, hát itt mutassa be, hogy ez hogy fog működni, hát én nem tudom, hogy hogy fog működni, fogalmam is, nem értek hozzá.
Ez a
két most elmondom magánk, én csak tanítom, nem értek hozzá.
Na,
ja, hát ez a gáz, ez a gáz. Minden csatiságot rajzolunk, és akkor nem tudjuk, hogy mit változtunk.
Ez a változatotó ellenállás, ez amit keresek.
Igen.
Most ez a kettő, ezt tudom, hogy mi a mennyisége, és azt változtatom, kapok egy értéket, és az alapján...
Látja, hogy át akar vágni. Én már tudtam, hogy itt palira akar venni, szombaton edét előtt így jobbóra, arról van kérdezni. Nézzük meg, hogy miért ez végül is. Hát nem tudom, nem így, hogy most kapok egy értéket, meg miért kellett hidat építeni? Hát mikor jó a híd? Ha látni, hogy az autó alatt nem úszva jön ki. Világos? Na, akkor ennek a hídnek is van egy ilyen szerepe. És marha egyszerű. Ismeretlen értékű ellenállást kell megkapni. Van egy hídállat. Ide beteszem az ismeretlen ellenállást. Ez a szabályozható ellenállást addig forgatok, amíg a karbonon méterem nyugtát nem mutat. Miért? Mert akkor a két híd egyenlő súlyban van, nem folyik a galvanométeren áram, tehát akkor a L1-L2 egyenlő az L1-L változtathatóban, sőt, itt ebben úgy van készítve, hogy ezen számok vannak, amelyek mindig a megfelelő értéket adják, és akkor azt mondja, hogy két ohm, akkor két ohm volt a L1-L. A galvanométer nem más, milyen műszer, már műszerteket tudni. Egy középállású legnőtekercses zseplén műszer, ez azért lényeges, ez nagyon érzékeny, vagy 20 mikroampertől képes, tehát bármilyen pici változásra ki fog térni. Ha az ideál a nullácskára és mutatója, akkor győzelem van, nincs csak így között áram, nem folyik kiegyenlített, innentől tudom, hogy jó helyen vagyok. Iránytű. Megyek délen napozni, azt a mohához hasonlítom magam, nem lett jó. Na kérem szépen. Tehát ezt is akkor mi szóljuk. Nézzük meg a szinkromotorok ülesjárásmérése és rövidzárásmérése. Ülesjárásmérést hogy csináljuk az aszinkromotorok? Az aszinkromotor tengelyét szabadon hagyjuk, és az aszinkromotorra az üzemi feszültségénél 1,2-1,4-szer nagyobb feszültséget kapcsolunk egy toroidról, és azt lassan csökkentjük 3-4 fokozat alatt az üzemi feszültségre. Közben mérjük az áramát és a teljesítményét.
Hova
kapcsolunk? Az üzemi feszültségének az 1,2-1,4-szerese. Tehát nagyobb feszültség. Láttam egy 380-as motornál 450-460-ról indulunk. És onnan megyünk 10 voltok itt lefelé, közben mérjük az áramegyszeret, azt jegyezzük meg, hogy nagyobbról indulunk visszafelé. Ez vizsga feladat, soha életében nem fog ilyet csinálni. Tehát benne van a tényleg. Ez azért szükséges, mert egy motornak meg lehet az áramdiagramját szerkeszteni, önök ezt nem csinálják, de végül is ezért van rá szükség. Rövid zárásmérés. Hogy történik egy aszinkron motoron? A másik végletől.
Megállítjuk.
Megrögzítem a tengelyét, hogy nem fordulhat el, és a feszültséget nullától addig növelem, míg a motoron az üzemi áramot nem mérem. Nem forog a tengely, tehát nyilvánvaló gáz lesz, mint egy rövidzárt transformátor fog működni. Ahogy tolom neki nullától a feszültséget, egyszer csak folyik rajta áram. Amikor elértem az üzemi áramját, megállok. Ezt 3-4 lépcsőben megnézem, és akkor megint kaptam ugyanúgy értékeket, ezeket az értékeket felírom, a diagramba rögzítem. De ez a mérés menete. Tehát itt azért mondom, pont a másik véglet, hogy föntről indultam lefelé, itt meg nullától indulok föl. Nem fogom elérni, nagyon jó lesz, ha el tudom érni a 60-70 voltot. Mert ugye, ha tovább tolnám, akkor nagyobb lenne, mint az üzem, elég nem otthon. Na, az képes ám, mert én meg képes vagyok tolni neki. De ha tojást rántották akar sütni, akkor serpenyőt is be kell tenni a fordulóeszmét. Ugye, innentől tudjuk, hogy melyik üzemi állapot maradt ki a mérésből, amit nem tudjuk. A terhelés, de az meg egy speciális módszerrel mérjük, hogy lehet terhelni a szinkromotor. Nem, de hogy lehet? Villamossal. Ugye ezt felhívta a figyelmet, hogy ott a, látták, hogy deszkával békezgetnek, nem, villamossal kell terhelni, de ez is lett majd a kérdésben, kitérünk rá. Ismertesse a Lenz törvényt. Az előző tételben beszéltünk róla, ugye? Önindukciónál jön létre, ugye? Az önindukciónál gátor vigyeztük. Hogy találkozunk ilyen villamos berendezésünkkel, amit direkt azért használjuk, mert ezt csinálja. A fénycsövek, a fémgőzlámpák folytóinál. Ez az lényege, hogy amikor a gyújtó összezár, ne küstöljenek el az izzosztálak, folyton esik egy marha nagy feszültség. Körülbelül 70-80 volt feszültség van, 230 helyett. Mikor szétnyit, akkor a Lenz törvénybácsi hatására rúg egy marha, és felültje a fénycsövet. Utána, amikor a fénycsövön keresztül folyik már az áram, megint visszaesik olyan 130-150 volt, hogy változat felkezik a fénycsöveknél. Ne segítsék meg. Mitől függ az önindukciós tényező? Mi az az önindukciós tényező? Láttak már ilyen folytot? Föl van ráírva, hogy 3,7 millihenré. Mit jelent ez? Ja! Hát ugye van, ugye az, amire az van írva, hogy R, azt tudják, hogy mi. Világos. Amire az van írva, hogy C, az kapacitás. Amire az van írva, hogy millihenri, henri, az indukciós. Ugye ezek a három fő elemeink. Hát akkor mi lehet? Mert ugye van egy ilyen trükkösködés megint kezdődik, hogy ugye mikor a számoljuk, akkor elszer, omega van egy ilyen. Az önindukciós tényező. Nagy növetjük. Mitől függhet? Mitől függhet? Hát nyilván tekercs adatokból, ugye? Nagyszerű. Na, akkor hadd hallja. Mi lehet ez? A menetekes keresztmetszete. Hát világos. Ha szűkítem, vagy növelem, hát ilyen nagyobb területen kell létre. Yes? Az a nagy elbetű, lövetű. Mértékegysége Henry kapa. Nyilvánvaló, ha egy tekercset számolok, akkor mindig elszer valami jön be. Hol számoltunk elszer valamit? Volt a hátára fektetett embertű, mi volt az? Elszer omega. Mit kaptunk el vele? X-el lett, nem? Induki ellenállás, nem? Drága uram, én a elektrotechnikában. Mi az az omega? Hogy szól az? Hadd hallod.
Hát a fánt van.
Képviselet!
Ja, de.
De hát másképpen úgy szólna, ha magának simán kéne számolni. Két viszer K, mert egy körülfordulás után hanyadik. Mikor szerint szeretett számolni, akkor K, mi az a K? Hányszor fordulsz körbe? Két P meg egy lefutás. Nem? Rosszul tudom, matematika. Én igazán eljártam az életben, nem verjük. Na,
ez az RLC körülmény számolhatjuk el.
Világos, hát miért RLC? Mert van benne L, van benne L, van benne C. Hát ugye erre próbáltam magukat rávezetni.
Már jó régen volt már.
Mi az, hogy jó régen? Ide jár három napja iskolában, de jó rég volt. Jó van, szép volt. Na kérem szépen, D-tétel, mutassa be a műanyagok jellemző tulajdonságait, gyártásuk, villamosipari felhasználásuk alapján. Műanyag. Tehát a nevében benne van műanyag. Ezek a műanyagok készülhetnek. Természetes alapanyagból, mert a gumi is műanyagán. Természetes alapanyagból, meg mesterséges alapanyagból. Mi a műanyagnak a jellemző? Az, hogy egy vagy több anyagot egyesítünk, egy harmadik anyag keletkezik. Ezt hogy hívjuk? Polimerizáció. Tehát kettő vagy több anyagot egyesítünk, harmadik anyag keletkezik, ez a polimerizáció. Ha ugyanezt tesszük, kettő vagy több anyagot egyesítünk, mellé termék a víz, polikondenzáció. Következő, ha egy vagy több anyagot megint lett egy harmadik, és még egy anyag keletkezik, poliadíció. Ugye óriás molekulákat fogunk gyártani, általában a műanyagok gyártásánál minden esetben granulátumot készítenek. Mi az? Francia drazsé, kisebb állapotban. Nyilvánvalóan, amikor megcsinálták a műanyagot a nagy autoklávokba elkészítették, akkor azt úgy engedik ki, hogy ilyen kis golyócskák vesznek belőle. Nem szabályos golyók, de ez nem is érdekes. Mert ezekből utána tudunk, egységes műanyagot készíteni, tudjuk színezni, vagy egyebek. A másik megoldás, ahol porokat készítenek belőle. Na most aztán melyikből lesz por, melyikből lesz granulátum. A hőre keményedő műanyagoknál porokat csinálnak, mert a sajtolás technológiával csinálják. A hő lágyulóknál granulátumokat, fröccsöntés, fröccsajtolás, hengeret, kalanderezés, hadd ne mondjam önökért. Extrudálás, majd ez egy már technológia, felhasználási technológia. A virágcserepet fröccsöntéssel csinálják. A maga kis dobozát, a fröccsöntéssel csinálják. A vezeték szigetelését extrudálással csinálják. Mama húsdarálója. Ki van kurva a tengely, húsdaráló meg csöcs, amikor anya csinálja darálós tésztát is, akkor kis nulacska, meg kis kígyócska kiretül az elején. Itt ugyanúgy van a tengely ki van kurva, fűtik az egész húsdaráló alakot, nem húsdaráló, nagy vagy egy kés húsz benne, csak az a spirál van benne. Fűtik, ő nyomja előre a műanyagot, képviselni vált műanyagot, a tengelyen, tengelyen húzzák ki a vezetéket, és nyomja rá a vezetékre a szigetelést. Azt azonnal hűtik, és így készül a szigetelés. Így tudnak csinálni csöveket, slagot is így csinálják, a műanyag csöveinket. Csak akkor a vezeték helyett ott egy betét van, azt minden lejön a betéten, már üres a közepe. Stimmel? Ezt úgy hívják, hogy extrudálás. Villamosiparban, mert ez a kérdés. Hát ugye fröccsöntés, fröccsajtolás nekünk, ugye a nagyokban nem is mondjuk azt, hogy fröccsajtolás, mert végül is a PET-palackokat csinálják, mi nem foglalkozunk a dolgokat, fröccsöntik. Mert egy irányban van egy szertán, megmelegítik megfelelő mennyiségükkel vele, fog benyújtom, jár készen a doboz egy formába, forma összemegy, kiköpik, az ember hozzá nem jó. Sőt, mint olyan szertán van, hogy kő forgott.
Nem úgy csinálják, hogy meleg levegőt fújnak be?
Fűbe. Minden esetben a férfi nem tud olyan gyorsan fölmelegedni. Föl van melegedve, ezt a olvadékot rácsöppentik egy forró szerint, és nagy nyomású forró levegőben betolják. Na de akkor dugattyút a kezdve minden fűtre van általában ezek éppen, vagy villamosan, vagy gőzzel fűtik. Nagy üzemeknél gőzzel, kis maszek üzemeknél, akik csinálják a világcserepeket, meg ilyeneket. Mit gondol, miért olyan tarka marka a dobozunk néha nem egyszínű? Azt maszek csinálta. Azért fölvásárolja az összes őrrel ágyuló PVC-t, aztán összekeveri. De nincs hozzá idegzete, hogy addig kalanderezze, amíg az teljesen homogén színűvé nem változik. Tehát megolvasztja, lesz benne barna csík, piros csík, mert amit sikerült, olyan hulladékot meg egyebet keresni. Megveszi zsák számra, kész. Ugye, ami hivatalos, nagy céget gyárat csinálja, ők ezt egész sokáig miatt, hogy kalanderezés. Forró hengerek között gyúrják, mint anyu a tésztát. Most anyu beleszól egy kis csokoládét, csak egy percig jut, akkor mintás lesz a sütő. De anyunak van türelme, lásd piskortába kikeverni, a prizenokralba fekete lesz. A nagy üzemekben nagy kalanderek vannak, hogy puhábra termék, és beleszesznek színes anyagot. És ezért egyszerű sárga, meg egyéb akármi lehet. Stimmt? Na, megint. Ja, kész voltunk műanyagokkal. Na! Ebédidő, ki akar ebédelni, vagy toljuk? Most volt ebédidő? Mikor 10 óra, akkor ebédel. És akkor 2 óra tart, hogy a munka vége van. 7-ig tart a munkaidő. Na, jelenezze a kábeleket, a műtősineket, síncsatornákat, felhasználhatjuk területet. Kábelekről mi volt a definíció? Egy vagy több erő villamos vezetők, amelyek mechanikai és vegyvédelemben vannak ellátva. Tehát még egyszer, egy vagy több erő villamos vezetők, amelyek mechanikai és vegyvédelemben vannak ellátva. Ezt azért kell hozzátenni, mert van rajta mechanikai végzettség is, meg hát beássuk a földön, rohadt szép minden. Hát vegyünk gázok fejlődnek, úgy szép tennék, mint a villám. Tehát nyilvánvaló ez nem fordulhat elő. Na most kérem szépen, ugye a kábeleket nekünk csoportos. Vannak az erős áramú földkábelek, vannak a jelzőkábelek, és vannak a hírkábelek. Még megemlítésre kerülhetne az üvegkábelek, de abban nem foglalkozunk, mert nem hagyományos vezető erre van, hanem üveg. Ezzel nem is foglalkozunk. Általában ezeket a kábeleket villamos energia szállítására használják földbe. Az, hogy falon kívül viszik, az nem jellemző, tehát inkább a földbe.
Miért?
Nem a mérete határozza meg, a szigetelése. Kérem szépen, bocsánat.
Az MBC-ra is mondjuk, hogy föl kell.
Az nem. Aznak nincs mechanikai védelme az MBC-nak. Az kis kábel. Bocsánat, a földkábel és a kis kábel más. Sőt, mint azt mondjuk, hogy MTK. Az MT. Az új szabvány szerint már nem igaz. Tehát az egy műanyag tömlővezeték. Az egy MBTU, vagy most már ugye nincs fel az önvezetet, mert MBA-lik voltak, nem használunk, tehát ezért azok kis falon kívül szerelhető, de különös mechanika védelme annak nincs. Nem igaz, ez biztos így. A földkábelnak viszont van. Na most a földkábelek is ugye eddig úgy kezdtek, hogy ezbetűvel szabványos alumínium szankai tévé mondtuk. Ma már nem, mert most már NY, QY, minden van. Nyilvánvaló, hajlékony érrel készülnek, más szerkezettel. Már nagyon kevés, csak a nagyon vastag kábeleken van az ilyen páncélzat, vagy éppen másfajta. Ugye ott is nyilvánvaló, hogy a kábelek 50-es érik, vagyis alattal részzel készülnek. Régen ugye marha drága volt a réz, alumínium is ugyanúgy megállta a helyét, hát most kitalálták, hogy réz legyen minden, de nem a
keresztmetszett.
Attól, hogy abban ugye egy földkábelben egy vagy maximum 5 év van. A jelzőkábelben 15-20 év, és az érkeresztmetszete más feles, 2 is feles. jelzőlámpákat működtet, vagy nekem visszajelzést ad valaminek a működéséről valahol. Tehát például van egy alállomásom, az alállomásban kapcsolódott tényleg bármit, hogy jelzőkábelt húznak be. Mert ugye minden kábel eljön be. A kábel beúzzák nekem a kommandóterembe, és a visszajelzést, a mérést, minden. Nem, a hírközlési kábel még vékonyabb. Az egyes keresztmetszet alatt van. Tehát a hírközlési kábelek általában 640-es kábelek, 600-650-es kábelek kötegelt egységekben vannak. És annak a keresztmetszete 0,2-től 0,6-ig van. Mert már 0,75-ös az a villamosipari erős áramvezető. Yes? Most ennyire mi nem megyünk bele, de csak azért mondom, hírkábel szerkezetileg nem mutattam magunknak hírkábelet. Mutatottam, hogy átjönnek a másik teremben, megmutatom. De csúvás lesz a kezük, nem számít kezdet mostnak után.
Jó, olyas.
Hát persze, meg van masszával főtve.
Találom, nem úgy van az egyenes, az vezeték a többeles?
Nem! 120 kV-os kábel egyenes. Mutatok magának, jöjjön! Na most aztán megmutam, befelé velem a másik teremben.
A riasztó vezeték, csak mondjuk riasztó kábel.
A hülyeség az egy... Ura, ez egy hülyeség. A definíció, a TV-kábelnek milyen védel? Jön egy belép rendesen, neki lepül, az vége van.